Jó estét kívánok, én Nagy Norbert vagyok, az N-Sport Marketing Divíziója, és itt van velem Darabos Dávid, az N-Sportnak a Sportmasszázs Divíziója. Hiszen a mai téma ugye a sportmasszázs lesz, mire jó a sportmasszázs, és egyéb hasonló témákba fogunk belemenni. Többek között egyébként a Dávid mögött látható krémek is majd a porondon lesznek. Mikor, melyik sportkrémet ajánlja a szakember, hogy használjuk. Természetesen ez az adás is interaktív, szóval aki néz minket most itt élőben, az fel tud tenni a Dávidnak kérdést itt komment formájában. A videó alatti komment boxba úgy nyugodtan, ha az adáshoz szeretnétek hozzá fűzni valamit, valamilyen élményt vagy kérdésetek van, akkor most itt az alkalom, hogy feltegyétek ezeket a kérdéseket, és a Dávid pedig válaszolni fog erre. Jó, hát ugye elég hosszú ideje nem találkoztunk ilyen élő adás keretein belül, úgyhogy egy kicsit lehet, hogy rozsdásak leszünk. Én mindenképpen, a Dávidnak meg ez az első alkalom, úgyhogy a bakikat, azokat nézzétek el nekünk. Ugorjunk is akkor neki ennek a mai adásnak. Ugye mire jó a sportmasszázs, ez a címe, és akkor fordulok is hozzá, Dávid, mire jó a sportmasszázs, vagy inkább kezdjük onnan, hogy mi az a sportmasszázs tulajdonképpen, hogyan lehet a masszázson belül elkülöníteni ezeket a műfajokat?
A sportmasszázs, még hagynám egy picit, maga a masszázs mire jó. Alapból azt tudjuk, hogy pihenni kell. Ugye a fejlődés nem edzés közben történik, hanem pihenés közben. Hogy most maga a pihenés az egy jól eső alvás, egy gyógyfürdőzés, egy úszás, egy bringázás, egy csontkovács, az teljesen mindegy. Ezek közül valamelyik szerepelnie kell egy sportoló életében. Sportmasszázs, illetve a masszázs, ez konkrétan azért a legjobb, mert az a legpasszívabb ezek közül. Többi, ez el kell menni, át kell öltözni, csinálni kell valamit gyógytornásznál, gyógytornázni kell, a csontkovástól félnek az emberek, szóval a masszázs a pihenésen belül azért az egyik legjobb, mert ott csak passzívan feküdni kell lényegében. Ezen belül a sportmasszást úgy tudnám kiemelni, hogy a sportoló életéhez a legközelebb van. A sportmasszázs nem maga a masszázsnak a fajtájától lesz sportmasszázs, hanem a masszörtől lesz az. Ezt úgy szoktam különvenni, és akkor tök érthető a dolog, hogy a svéd masszörnek vendégei vannak, a gyógymasszörnek betegei vannak, a sportmasszörnek pedig sportolói vannak. Ebből kifolyólag a svéd masszörnek a célja, hogy elaludjunk, szóval fájdalmat nem fog okozni. A gyógymasszázs nem okozhat fájdalmat, mert betegekről beszélünk. A sportmasszázsnál meg lesz fájdalom, úgyhogy ott meg nem fogunk tudni elaludni.
Hát az a cél mi, hogy belenyúljál minél jobban az izomba, és megkínozod a pácienst.
Gyógymasszázs az eljutni nagyon nehéz. Ugye gyógyfürdőkben és kórházakban dolgoznak általában, és általában idősebb korosztály, aki már gyógymasszázssal foglalkozik, vagy hozzá mer nyúlni olyan sérülésekhez. A svéd masszőr pedig nem fogja megkérdezni, hogy mi fáj, mert szándékosan ki akarja kerülni azokat a pontokat. Úgyhogy konkrétan azt, ami a sportoló problémája, a sportmasszőr fogja kikérdezni, és ezért is fáj, mert a fájó pontot fogjuk masszírozni.
Tehát akkor mondjuk nem javaslod azt, hogy ha valaki sportol, akkor svéd masszázsra vagy gyógymasszázsra menjen?
El lehet menni, ha lazítás a célja, szóval ha családi nyaralás van, nászút, bármi, és ki akar kapcsolni, akkor mehet. De ha mondjuk hétvégén versenye van, akkor nem javaslom, vagy ha belefér, mehet oda is, de sportmasszázs is legyen benne.
Akkor kicsit bontsuk ezt ki, hogy mit jelent az, hogy akkor a sportmasszőr az a fájdalomra megy rá, hogy fájdalmat okozzon, ami nyilván ez túlnyers megfogalmazása a tevékenységednek. Hát én is voltam már azért egyszer-kétszer a kezeid alatt, és tényleg, tehát hogy meg tudod találni azokat a pontokat, de hogy ez miért jó?
Hát igazából maga a folyamat, de akkor már te is átélted, úgy történik, hogy alapból egy beszélgetés, a masszörnél nincs állapotfelmérés, itt lényegében az állapotfelmérés egy beszélgetés. És körülbelül annyi történik, hogy eljössz, megmondod, hogy hol fáj, és én azt a pontot fogom egy órán keresztül nyomkodni. Innentől kezdve tök egyértelmű, hogy ez nem wellness. Megmasszírozok olyan területet is, ami nem fáj, szóval ha azt mondod, hogy fáj a vádéd, akkor az nem annyit jelent, hogy csak a vádlidat nyomkodom, nyilván végigmegyünk mindenen, de nem tudjuk kihagyni a fájó pontot.
Ezt te érzed is egyébként, hogy hol vannak a problémás területek? Tehát most mondom azt, hogy elmentem futni, és be van feszülve egy kicsit a vádli, meg az ahilleszem, oké, rámész, érzed a kezeddel, de hogy te kutakodsz egyébként tovább is? Tehát vagy leragadsz annál a területnél?
Nem, szoktam. Hát rájönni a fájdalomra többféleképpen rá lehet. Az egyik, hogy elmondja a sportoló, hogy ott fáj, és tegyük fel, hogy eltalálja, úgyhogy akkor már nem kell tovább keresgélni, bár akkor is átnézem. Szóval mind a két oldalt, jobb meg bal oldalt is átnézem, mindegy, hogy melyik oldala fáj. De ez a legegyszerűbb, hogyha van annyi rutinja a sportolónak, vagy szakembertől jött, és már tudja pontosan. A második módszer az, hogy érzem. Olyankor én is kevesebbet kommunikálok, inkább próbálok az érzésre figyelni, hogy mi van a kezeim alatt. Így is meg lehet találni. És a harmadik, ami nagyon árulkodó, hogy a sportoló arcát és mimikáját kell nézni. Bármennyire kemény, hogy ő bírja a fájdalmat,
Egy fintor az ott van, mi vagy egy felsziszen és egy
látszani fog rajta, vagy van például egy olyan módszer, hogy beszédteszt, elkezdünk sztorizni, hogy meséljen az előző versenyről, vagy bármilyen élményről, és amikor csendben marad, akkor jó helyen vagyunk.
Aha. Gondolom azért a vendégek is egyébként így eltérő habitusúak, mert van, aki rendszeresen visszajár hozzád, és már tudja, hogy mire számíthat, meg gondolom vannak olyanok is, akik így óckodnak, és az utolsó utáni pillanatokig várnak, és félnek a fájdalomtól, meg tartanak ettől az egész kezeléstől, ugye?
Szerencsére egész jól átalakult, olyan vendégem nincs, aki csak egyszer volt, úgyhogy most már azt mondom, hogy mindenki átélte már, hogy mi fog itt történni. És az első alkalommal is szoktam mondani, hogy mivel jár, lesz izomláza utána a verseny előtt, inkább 2-3 nappal jön, aznap már nem edzünk, stb. Szóval például visszanézem, hogy ezen a héten kiket masszíroztam, ezek közül senkivel nem volt ilyen probléma. Első alkalommal meg mindent elmondok, amit itt a videóban is majd. Úgyhogy van, aki szokott félni, de ott meg óvatosabb vagyok. Néha eljátszom, hogy svéd masszőr vagyok, és akkor szándékosan nem megyek bele. Ha mondjuk valaki pánikból pénteken jön, és szombaton verseny van, akkor nem sportmasszás fog kapni, attól függetlenül, hogy sportmasszőr vagyok. De tudják, most már az a tapasztalatom, hogy tudják, hogy ez mivel jár. Meg weboldalon, hírlevélben mindenhol kiment, hogy mire számítson. Már szerintem úgy jönnek, hogy van infójuk.
Ez érdekes egyébként, amit mondtál, hogy a verseny előtt nem mész bele annyira mélyen az izomzatba. Erre miért van szükség? Miért így csinálod?
Na pont azért, mert a fájó pontot nyomkodjuk, ugye izomszinten dolgozunk. Az izomnak, hogy most aktívan a sportoló mozgatja, vagy én kézzel, az mind egy izommunka folyik, amitől izomláz lehet. Nyilván valaki folyamatosan hengerezik, és van egy fájdalom küszöbe, akkor nála már nehezebb kiváltani. De ha egy sportoló mondjuk élete első sportmasszázsán van, és úgy határozottan belemegyünk, mert azt mondja, hogy hagy szóljon, akkor előfordulhat, hogy másnap van egy egészséges izomláz, ami nem baj egyébként, meg szeretik a sportolók, de verseny előtt nem szerencsés. Énkor azt szoktam kérni, hogy ha valaki rutinos, akkor jöhet mondjuk egy szombati verseny előtt csütörtökön, pénteken, de életed első sportmasszázsát ne a verseny előttre tedd. Ez ugyanaz, hogy ugyanabban a cipőbe fuss, amiben edzettél, ugyanaz legyen a frissítőd, ami a sportmasszázs is olyan, hogy ne a verseny napján próbáld ki.
Akkor igazából te is olyan vagy, mint egy edző, nem? Tehát, hogy mondjuk a sportolónak az aktivitásában tevékenyen részt veszel, és akkor be van ütemezve lényegében az, hogy verseny előtt, után, mikor kezeled a vendégedet.
Abszolút. A legtöbb sportolomnak, főleg ha ilyen sportos, akkor ismerem az edzőjét, és megy a kommunikáció folyamatosan, szoktam egyeztetni az edzőkkel, hogy most ennél a sportolónál azt találtam, vagy az edző szól, hogy jön egy sportolója, és durván menjünk bele, illetve mivel aktívan futok én is, azért a versenynaptár az a fejemben van, így pontosan tudom, hogy melyik verseny mikor van, és akkor így előre lehet tervezni, úgyhogy vannak már vendégeim beírva például a Spár maraton utára. Nem tudjuk, hogy fájni fog, vagy nem, de tudjuk, hogy melyik nap van a verseny. Úgyhogy, ha nem is edzőként, de maga a szezont azt végigcsinálom egy sportolóval.
Meg hát ugye te magad is futó vagy, hogy ott vannak az érmek mögötted, nem is kevés, meg látok itt UTT-szalagot is, meg ultralupaszalagot is, szóval nem egy kezdő futó vagy, úgyhogy pontosan tudod azt, hogy mire van szüksége egy sportolónak akkor, amikor eljön hozzád.
Igen, meg hogy mikor nem. Mert például az UTT-nél elkövettem azt a hibát, még úgy is, hogy masszőr vagyok, hogy verseny után nem masszíroztatunk közvetlenül. Mindenki szokott könyörögni, hogy jaj, de jó lenne, ha célba várnál. Nem. Nem higgyétek el, hogy nem. verseny után jobb egy pihenő, egy akár hidegfürdő, akár melegfürdő, attól függ, hogy mennyire volt nagy a megterhelés, de aznap nem jó. Úgyhogy én az UTT-n elkövettem, hogy a cél után rögtön legyúrtak, rossz élmény volt. Úgyhogy ilyeneket is, negatív sztoriaim is vannak.
Tudsz ebből egy párat esetleg mondani? Így név nélkül?
Negatív sztoriból? Hát ez az
vagy pozitívból, hogy ne csak a negatív dolgot emeljük ki.
Ha például egy sportoló befoglalja már a verseny vagy verseny utáni időpontját, akkor talán az a tapasztalat, hogy a teljesítmény egy fokkal jobb az agy. Van ez a tipikus reakció, hogy pont az autószerelő előtt nem fogja produkálni a kocsi a hibát, meg a fogorvos előtt múlik el pont a fogfájás. Itt is az van, hogyha az agy tudja, hogy már pedig kedden masször lesz, akkor a vasárnapi verseny egy picit, mintha a határokat tovább engedné. Szóval érdemes befoglalni előre. Ez például egy tök jó tapasztalat volt, hogy arról számoltak be, hogyha előre megvan az időpont, akkor nyugodtabbak. Negatívból talán ezt az UTT-t tudnám kiemelni, hogy a verseny után nem szerencsés. Masszörként tapasztalat, hogy a verseny utáni hét nagyon zsúfol, szóval valaki érzi, hogy PB-re készül, vagy egyéni csúcsra készül, vagy olyan távot fut, amire még nem készült fel, akkor előre fogja alajja be. Gondolok itt például az UB és a Spar közti egy hétre, ha valaki mind a kettőre megy, az már neccesen kap most időpontot. Szóval ez előre lehetett tudni, hogy egymás után van a két verseny, érdemes előre befoglalni.
Aki most tényleg most találkozik először a sportmasszázsral, vagy nem most találkozik először a sportmasszázsral, de fontolgatja, hogy elmenjen, és talán ezzel az élővel tudunk egy kicsit segíteni. Mit javasolsz tényleg, hogy mikor menjen el egy hobbi sportoló sportmasszázsra? Ennek tényleg rendszeresen az életének a részének kell legyen. Mit javasolsz? Vagy milyen jelekre figyeljen, vagy az edzés órák mennyiségétől függ ezt, hogy mikor kellene legyúrni az egész testet?
Függ a sportoló szorgalmától is, szóval valaki rendszeresen lenyújt és hengerezik, akkor rá ez nem vonatkozik. Ezek a számok, amiket általában szoktam emlegetni, akkor számítanak, ha más nem csinál a sportoló, csak masszörhöz jár. Nekem az a tapasztalat, én akkor kezdtem el sűrűbben járni, amikor a kilométerek megnőttek. Én azt mondom, ilyen 70-80-90 kilométerenként igényli a láb, az mindegy, hogy most ez sérülés történt, vagy nem történt, 70-80-90 kilométerenként, ezt mindenki le tudja fordítani, hogy az neki egy heti, két heti, vagy három heti adag, de nagyjából ez az a táv, amit érdemes lenyúrni. Nyilván nem mindegy, hogy ez résztáv volt, vagy állóképességi edzés, nem mindegy, hogy aszfalt volt, vagy terep, de nagyjából egy átlag sportolónak ez egy két heti adag, úgyhogy két hetente egy órát szoktam javasolni, vagy egy órás masszírozást. Ha valakinek havonta fér bele, akkor a pihenő hétre érdemes tenni egy másfél órásat, és akkor ott el lehet bíbelődni a problémákkal. Esetleg belefér a háta, vagy egy kis olyan terület is, ami nem feltétlenül a sérüléséhez kapcsolódik. Meg amit még tudok tanácsolni, hogy nem kell félni tőlem, szóval... pont annyira fog fájni, hogy kellemes legyen.
Az én sztorim egyébként olyasmi, hogy ugye én is sokat ülök számítógép előtt, online marketing, érted, 8-9 óra, itt ilyen jó kis berövidült pozícióban ülök, és én hátfájás miatt kezdtem el járni masszörhöz, elsősorban aztán utána kezdtem el futni, de mondjuk én azt vettem észre, hogy nekem azért hetente egyszer el kell mennem úgy, hogy nem futok, tehát nem 80-90 kilométerenként vannak nekem ezek a dolgok. Az is igaz, hogy nem feltétlenül nyújtok meg, hengerezek lelkiismeretesen, és emiatt azért be tud feszülni az amúgy ismerev izomzatom, úgyhogy én, mint kezdő futó, aki mondjuk ilyen az első félmaratonjára készül, és mondjuk így az átlagos tempója az mondjuk ilyen 7 perc körüli, vagy 7 perc egy kicsit alatta, én egy héten egyszer egy órára el szoktam azért menni, mert az nagyon-nagyon sokat segít, főleg a vádlimon, meg az Achilles nem szokott nekem nagyon befeszülni.
Szakmailag abszolút támogatom, csak ez nehezen ráhúzható egy átlag ember életére, szóval ha én dönthetném el, hogy a sportolói mikor jönnek, akkor heti szinten beírnék mindenkit. Én személy szerint hetente járok, de tudom, hogy ez nem fér bele. Illetve általában valaki edzésterve fut, akkor ugye 3 hetes terheléses blokkokra van osztva egy tervünk. És én azt szoktam javasolni, hogy az edzés vagy a masszázs napján, illetve a masszázs másnapján kicsit fogják vissza magukat, mert nem akkor fogják életük tempóját futni. Csak ezt az edzővel is meg kéne beszélni. Szóval ha én azt mondom, hogy bocs, de csak kedden van időpont, de neki kedden résztávos edzése van, akkor az úgy nehezen összeegyeztet. Hmm. Most vagy az edzőre hallgat, vagy a masszőre hallgat, de valamelyik borulni fog. Aha. Úgyhogy hiába szeretném én, hogy heti szinten jöjjön, nem boríthatom hetente az edzéstervüket.
Hmm. Beszéljünk egy kicsit a lehetőségekről, mert hogyha valaki fölmegy most ugye az nsport.hu/sportmasszázs oldalra, akkor ott a budapesti részénél találkozik azokkal a lehetőségekkel, amikre be tud foglalni. Ugye van egy fél órás, egy órás, egy másfél órás lehetőség. Mire való egy fél órás, egy órás, meg egy másfél órás session?
A fél órást a szakmailag nem nagyon szeretem, illetve nem támogatom, azt utólag vezettük be, hogy legyen az is. Uh-huh. Az akkor jó, ha valakinek tényleg nem tudok időpontot adni, de annyira fáj. Szombaton verseny van, és nem azért jön pénteken, mert akkor akar, de egyszer nem tudok máshova időpontot adni. Akkor ha nem is megyek bele izomzatilag, de átbeszéljük, hogy mit tud vele csinálni aznap este, hogy regenerálódjon otthon, stb. Az inkább egy ilyen tanácsadás, és átnézzük, hogy mi a probléma sztori, mint sem konkrét masszírozás. Úgyhogy a fél órás az szándékosan azért van SOS-nek elnevezve, mert az csak annak szánjuk, vagy szánom, akinek máshogy nem megoldható. A legnépszerűbb az az egy órás, az annyi ideje általában mindenkinek van, és ha valakinek mondjuk fáj a vádlia, akkor is belefér egy órába elő-hátul a lába, talptól combig, hajlító, feszítő, elő-hátul végig lehet nézni, és akkor nagyjából egy fél óra jut a fájó részre, fél óra pedig minden másra. Másfél óra az meg annak javaslom, aki megteheti elsősorban, hogy ennyit hiányzik otthonról, vagy annak, aki nagyon ritkán jár. Mert akkor viszont egy óra nem elég egy teljes testre, illetve én le tudom masszírozni, azon nem újon, de kapkodós lesz. Akkor minden testrész nagyjából 5 perc, és akkor végzünk tenyértől talpig. De ha valaki 3 hetente, vagy havonta egyszer jön, neki kell a másfél óra.
Ugye említetted itt az adás elején a masszázshengert, az mennyire tudja helyettesíteni a masszőrnek a szerepét?
Tudja, ha például ezt a 60-80 kilométeres etapot vesszük, akkor mondjuk egy hengerezéssel simán ki tudja tolni mondjuk 100-ra, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy héttel el lehet csúsztatni. Ha én azt javaslom, hogy 2 hetente járjon, de ő hengerezik, nyújt rendszeresen, akkor bőven elég neki 3-4 hetente. Szóval konkrétan a masszást nem helyettesíti, de sokkal később kerül abba az állapotba, amit ki kéne masszírozni.
Kicsit kezeli a tüneteket. És akkor most térjünk át a sportkrémek meg gélek témájára, hogy ott a Meru termékcsalád felsorakozott ott mögötted. Például az ilyen sportkrémek milyen szerepet tudnak játszani egy sportolónak az életében?
Hát alapvetően van egy pici placebo hatás, nem szeretjük emlegetni, mert onnan, hogy tud róla a sportoló, már nem hisz benne. De a közérzetünkre erősen hatással vannak, és itt gondolok a hűtő meg melegítő krémekre, amire mindenki azt hiszi, hogy jaj, bekenem magam, és már mehetek is. Szóval a bemelegítés nem helyettesíti, ha most konkrétan a warmra gondolok erre. Inkább a közérzetet segíti, és azt a nagyjából első 5 perc hisztit meg lehet vele úszni, amit télen érzünk, amikor kimegyünk. Utána úgyis az izom magától melegszik be. Szóval maguk a krémek királyak, de ha nem hisz benne valaki, vagy valaki utálja, akkor mutta. De én javaslom mindenkinek, mert most hülyén hangzik, hogy használat utasítást kell adni egy krémhez, de ha valaki tudja használni, akkor jó. Én nagyjából azt szoktam mondani, amikor valaki jön masszázsra, akkor az ott végzett munkának a 80% az enyém, 20% a krém. De én tudom is, hogy kell használni a krémeket. Illetve itt már el is követtem egy hibát, mert ezek nem krémek, hanem gélek.
Mi a különbség a krém meg a gél között?
A krém meg a gél között annyi a különbség, hogy beszívódásban gyorsabb a gél. Uh-huh. hatásosabb, kevésbé ragad, szóval egy versenyen, nyilván nem egy félmaratonon kezdjük el kenegetni, de egy ultrán, ahol azért van 2-3 perc az embernek megállni, egy jegelés tök jól tud helyettesíteni a hűtőgél, és nem kell 2-3 percet várni, hogy hasson, hanem az rögtön egyből elkezdi lehűteni. Masszás szempontjából könnyebb vele dolgozni, edzésverseny közben, előtt-után nem ragadunk tőle, illetve a hátránya, hogy gyorsan beszívódik, vagy elpárolog. Ha nem masszírozzuk be a gélt, akkor az el fog párologni. Például, amikor kijövünk a zuhany alól vizes testtel, az is ugye elpárolog, és ilyen jó hűsítő érzést érzünk, nagyjából ezt csinálja a hűtőkrém is, csak intenzívebben. Úgyhogy a gél az 2-3 percig tart, de azt a 2-3 percet azt masszírozással kell tölteni. A krém az addig a lábunkon marad, amíg be nem masszírozzuk, és ilyen például a testápoló vagy a napta is. Bekenjük magunkat, tiszta fehérek vagyunk, és ugye megvárjuk, hogy valaki elkenje a hátunkat.
Ugye mondtad, hogy nem tudják az emberek használni a géleket, akkor most adjunk nekik egy ilyen használati utasítást, és akkor most ne is tedd el a warmot, akkor beszéljünk a warmról, mint bemelegítő krémről. Hogyan, mikor, milyen körülmények között érdemes bemelegítő krémet használni?
Jó, hát igazából nem csak sportolásra valóak ezzel kezdeném, hogy ezek a krémek bemelegítenek, és ez bármikor jó, ha melegre van szükségünk. Szóval, ha télen fázunk, akkor ahelyett, hogy felcsavarnánk 30 fokra a fűtést, én van, hogy bekenem magam, és legalább el tudok aludni. Vagy ha valakinek nagyon kiszokott hűlni a lába, arra is egy tök jó megoldás egyébként, és akkor nem kell mamuszba lenni egész nap. Úgyhogy nyilván sportolásra találták ki őket, de ezek melegítenek akkor is, ha az ember nem megy elfutni.
Jó, tehát ha otthon elromlott a fűtés, akkor kenjed be magad warmmal, és akkor megállod minden. ilyen áramszüneteket sikerül átvészelni.
Ideig, óráig jó lehet. Igen, én szoktam alkalmazni, szerintem egy jó dolog, de sportolásra lettek kitalálva. Ha konkrétan a meru palettáját nézzük, akkor a warm az nagyjából egy fél órás hatás, a hot az egy másfél órás hatás, a termo az pedig 2 óra fölötti edzésekre javasolt. A warmot azért szeretjük, mert abban nincs csili, szóval valaki nem szereti, hogy kipirosodik vagy ég a lába, akkor a warm az nem lehet annyira túltolni.
De akkor ezt verseny előtt ajánlod? Tehát mondjuk, hogy edzés előtt, hogyha mondjuk én nekem most van egy 25 perces futásom, akkor előtte kenjem be magam warm-mal, és akkor az izmaim a bemelegítés fázisán gyorsabban átesnek?
Hát maga a bőrödet fogja átmelegíteni, illetve mivel hat a közérzetedre, a szervezeted is elkezd termelni olyan dolgokat, illetve van egy illata is a krémnek, ugye szokták keverni, hogy a foci öltözőnek van Nikoflex illata, vagy a Nikoflexnek van foci öltöző illata. Szóval ahogy betér az ember egy ilyen helyre, gondolok itt egy gyógyszertárra, kórházra, egyből átáll az agya egy olyan típusú érzetre. A krémek is ilyenek, hogyha bekenem magam, melegszik a lábam, tiszta krém vagyok, érzem az illatát, onnan már nehezen fordul vissza az ember.
De ezt nyáron is ajánlod egyébként a melegbe, a hőségbe?
Hát a termót azt lehet, hogy kihagynám nyáron, de a warmot, mivel nincs benne chili, ezért nem képtelenség túltolni. Olyan nincs, hogy valaki ne bírja a warmot. Én volt, hogy használtam nyáron. És ha elmegy egy óra kocogásra az ember 30 fokba, akkor nem kell. De egy résztávos edzés után, vagy résztávos edzés előtt, ahol azért intenzíven ki lesz nyírva az ember, ott szerintem nyáron is nyugodtan lehet. Így is úgy is be fog melegedni, szóval azt nem ússza meg, hogy most ez a krém okozza, vagy az edzés, az már szerintem mindegy.
Most úgyis jön majd az ősznek a hűvösebb része, akkor majd kipróbálom egy edzés előtt, hogy igaz-e az, amit elmondtál. Melyik a következő típusú
krém? Hát a következő a hűtőkrémek, és ott a kult meg a warmot azt egymás mellé tenném.
De a warm az melegítő, azt mondtad.
Tessék?
A warm az melegítő, azt mondtad.
Igen, de mivel a warmban nincs chili, de valaki túltolja, akkor a kulla szépen ki lehet ütni.
Ja.
Kettő olyan, mint a savas meg lúgos lenne, szóval valaki egy picit túltolja, vagy esetleg véget ért az edzésed, és még mindig melegszik a lábad, akkor a kulla tök szépen helyre lehet tenni. Mert nem, ha például nem tudom, lesérültél, csörög a telefon, bármi, véget ér az edzésed, és ég a lábad, az nem szerencsés, úgyhogy olyankor érdemes lehűteni. Meg nekem például ultrán tapasztalat, hogy UTT-n ugye 40 fokos verseny, lehet, hogy elfogy a jég, mert a szervezők rosszul készültek, akkor sem kell megsülni, hanem ha van az embernek kísérője, és a kísérőnél van egy kull, akkor óránként bekeni magát, akkor a kullat tök jól lehet hűteni, és ha krémmel hűtjük magunkat, akkor nem fogy a víz hűtésre, amit egyébként frissítésre szántunk. Én jártam így, hogy ellocsoltam a vizet, amit ivásra szántam, és nem volt a következő 10 kilométerre vizem. Úgyhogy a kult azt erre szoktam. Általánosságban egyébként fájdalomcsillapító hatása van, szóval nagyon fáj valami, akkor tök jó bekenni vele magát az embernek, de edzés utáni regenerációra nem a kult javaslom, hanem a helpet. Uh-huh. Az pedig ő. Meg akkor az SOS-t is mellé teszem. Így úgy szoktam mondani, hogy a help minden olyan sérülésre való, ami nem látszik. Szóval izomláz, húzódás, görcs, mind, ami belül történik, is érezzük, de nem tudjuk, hogy mi az, az help. Uh-huh. Én is általában ezzel masszírozok, mert van nagy adag, uh-huh. Úgyhogy ezt nyugodtan lehet pocsékolni, lehet kenegetni, tényleg nagyon sokat. Az SOS pedig akkor jó, ha valami látszik, szóval duzzanat, lilafolt, véraláfutás, minden, ami külsőleg is látszik, arra jó. Ennél a kettőnél fontos megemlíteni, hogy ugye a krémet ott, illetve a gélt ott használjuk, ahol szeretnénk, hogy kifejtsen hatást. Ugye a testápoló vagy naptelj az azt szeretnénk, hogy a bőrünket védje, elég, ha a bőrünkre kerül. Az izomlazítót ugye azt szeretnénk, hogy az izmunkat lazítsa ki, úgyhogy annak izomszintig le kell jutni. Úgyhogy a helpet nem kenegetjük, meg nem locsoljuk, hanem azt, ha masször, ha nem masször, de azt be kell masszírozni.
Azt be kell gyúrni. Ezt akartam is kérdezni egyébként, hogy elég-e az, hogyha csak elkened magadon, vagy ahol mondjuk esetleg egy edzés után érzed azt, hogy meg van feszülve a vádlid, akkor javaslod, hogy a helppel együtt azért egy kicsit jobban gyúrja is meg magának az ember az adott testrészt.
Igen. Ugye a hűtőkrém meg a bemelegítőkrém is, nyilván azt szeretném mindenki, hogy az izma melegedjen be tőle, de nem fog. Úgyhogy az bőven elég a bőrbe bemasszírozni, bekenni, és akkor az már kifejti a hatását. A helpet általában azt szoktam mondani, hogy vagy masszírozza meg valaki magát, de úgy rendesen, vagy hengerezés mellé. Mert akkor viszont a hengerezésbe viszi a hatóanyagot. Mm-hmm.
Oké. Talán akkor ezt le is zárhatjuk, a következő termékcsalád?
Hát még igazából a regenerálóhoz van számva a Flex, meg most hirtelen a magnéziumot nem találom, de mondjuk nagyba itt van, az is, a magnéziumkrém. Ezekkel a krémekkel az a baj, és azért nem népszerűek és terjedtek el, mert az emberek szeretik, ha valami hideg, meleg, csörög, zörög csinál valami hatást. Ezek a krémek nem csinálnak semmit. Nem hidegek, nem melegek, nem érzed tőle másnap jobban magadat. Ezeket általában kúraszerűen szoktam ajánlani. Úgyhogy ha van egy nagy verseny valakinek, mondjuk egy Ultra Balaton, akkor előtte egy hónappal elkezdi, szépen bemasszírozza, nem tudjuk, hogy mennyire kell, de baja nem lesz tőle. A Flex az kollagén tartalmaz, izületápolónak nagyon jó, illetve a fasciánk van, ugye az izompólyánk van felépítve, főleg kollagénből, úgyhogy arra teljesen jó. A magnéziumot meg nem kell bemutatni, ugye a görcshöz van szerepe, nem csak ezen múlik, de a görcs tök jó hatással tud lenni. Úgyhogy ezekre azt szoktam mondani, hogy érdemes venni egy teljes tubust, akár a magnéziumból a nagyot, és nem kell egész évben keregetni, de kúraszerűen, mint télen a C-vitamint, azt el kell kezdeni, és egy hónapig megállás nélkül keregetni. Aztán a főverseny után abba lehet hagyni egy picit, de nem egy nap alatt fogja a Flex meg a magnézium megoldani a problémánkat.
Mennyi időt javasolsz amúgy ennek? Most nyilván azt gondolom, hogy nem az első, vagy tényleg második alkalommal fog egy olyan hűden nagy változásba állni, de mit javasolsz, mennyi ideig érdemes használni őket?
Hát a főversenyünk előtt egy 3 héttel még azért komoly terheléseket szoktunk kapni, úgyhogy én azt mondom, hogy azért a főverseny előtt egy 3-4 héttel érdemes elkezdeni, mert akkor abból még van 2 terhelt hét, meg 2 levezető vagy pihenősebb hét ugye a verseny előtt. Úgyhogy hát egy 3-4 héttel a főverseny előtt. Egy hónapig érdemes használni őket.
Uh-huh. Jól van. Ezzel a végére értünk a termékeknek?
Hát vagy van még, amiről lehet beszélni? Hogy a magnézium, ha valakinek nem tetszik krémbe, akkor sprébe is lehet. Kicsit koncentráltabb, gyorsabban beszívódik, viszont ezek a sprék csípnek egy picit, szóval semre nem nagyon javaslom, meg horzsolásra. De a magnézium ilyen formában is bevihető. Masszázskrémek vannak még a Merunál, ezeket én használom, ugye heti szinten pacsálok el egyet-kettőt. Ha valaki otthon szokott masszírozni, akár magát, családot, barátot, barátot, akkor tök jó, mert ugye, ahogy mondtam, a gélek gyorsan beszívódnak. Egy-két percig kenegethető, és onnantól ragad egy szőrös lábon, nagyon kellemetlen tud lenni. Ha valaki mondjuk 5 percnél tovább akarja masszírozni a lábát, vagy a párját, akkor masszázskrémmel együtt érdemes használni. Egy pici krém, egy pici gél, és akkor a krémtől csúszik, a gél meg király. illetve van még ugye a legformáróbb kréme a Merunak, de annyira nem kapcsolódik a sport témakörhöz. Lényegében bemelegítő krémek, ha valaki alakformálni is akar, meg bemelegíteni is, akkor a Slim meg a Shape. Ez a kettő. Uh-huh. Egy jó kombináció, de általában a sportolók ezeket választják.
A Slimet majd kipróbálom a pocakomon, hát, hogy gyorsabban visszamegy.
Adok egy mintát.
Jó van. Major Évi közben kérdezi, hogy kidörzsölődés ellen van-e Meru krém, illetve sebes bőrre mit lehet rákenni regeneráció gyanánt?
De attól függ, hogy a seb milyen. Ha már kezd hámosodni, akkor igazából baja nem lesz, egy picit rá lehet kenni. Mondjuk a kóba van egy pici alkohol, pici fertőtlenítő, úgyhogy lehet, hogy még a kúl is csípni fog, meg a magnéziumokat én nem használnám. De ha nem vészes a seb, szóval nem nyílt sebről beszélünk, csak horzsolásról, akkor a helpel túl nagy bajt nem fog okozni. Kidörzsölés ellen pedig van a Merunak a gárd meg a fut. Elvileg a gárdot kidörzsölés ellen pulzuspánt alá cipőbe szokták javasolni futás előtt, a fut pedig akkor, ha már probléma van futás után a lábunkkal. Szerintem mind a kettő használható mind a két esetben egyébként. Én tapasztalni nem tapasztaltam túl nagy különbséget, de ez a kettő van kidörzsölés ellen, úgyhogy sportmelltartó, pulzuspánt, cipő, hátizsák, ha ilyesmi dörzsöl, akkor gárd vagy fut.
Reméljük, Évinek sikerült válaszolni a kérdésre, és hogyha másnak is van egyébként kérdés, akkor nyugodtan bombázzátok Dávidot, mert egyébként már egy fél óra eltelt az adásból, és lassan elérkezünk ehhez a blokkhoz, hogy jöhetnek a kérdések, de hogyha nincsenek kérdések, akkor én fogok kérdezni a Dávidtól, és úgy nagyjából egyébként úgy 8 óráig szeretnénk itt lenni. Igen, Bajor Zoltán mondja azt, hogy olvasta, hogy a magnézium bőrön keresztül nem szívódik fel, használom egyébként bőrön keresztül is, de akkor most mi az igazság?
A kettő között nem ott a legjobb, az tény, hogy a bőrünk nem arra van, hogy minden jöttment dolgot beszívjon, pont ezért kell nagyon erősen, hatásosan bemasszírozni, mert alapból nem fogja átengedni a bőrünk. Ha bőrpirt vagy pirosságot tudunk elérni a bőrön, akkor lényegében nem is a bőrön keresztül csak átjut, és a vérbőség, ami szét fogja hordani. Nem jut be annyi, mintha mondjuk pezsgő tablettába innánk, vagy gélben, de be tud jutni. Az, hogy mennyi, azt így nem tudom megmondani, illetve nagyon fontos megemlíteni, közben megtaláltam a magnéziumkrémet, hogy ha kinyomunk valamennyit a krémből, akkor azról érdemes tudni, hogy a fele a kezünkön van. Szóval nem az a mennyiség fog bejutni a bőrbe, amit kinyomunk, hanem annak csak a fele. Mert lényegében ez oda-vissza játék, amikor én valakit izomlazítóval masszírozok, akkor közben az én kezem is lazul, hogy pont ezért nem fáj a kezem. Úgyhogy kicsit érdemes túltolni egyébként, mert mondom, a kezünkbe megy a fele, meg nem a bőr a legjobb módszer, hogy bevigyük, de ha valakinek nincs nagy problémája, nem görcsölget, vagy esetleg más formába is beviszi, akkor egy tök jó kis kiegészítés. Akár ha valaki szokott mondjuk esténként forró fürdőt venni, és megteheti, akkor nem tart túl sokból magnéziumos fürdősot beleszorni. Hogy most hat vagy nem hat, az ahogy említettem, picit placebo, valamennyi beszívódik, de ezt mindenki magának döntse. Én hiszek benne, szerintem beszívódik, tök jó tapasztalataim vannak, illetve negatív tapasztalat is, mert szájon át bevitt magnézium nálam már okozott gyomorgörcsöt. Ahogy a Kindő Gábor is mondta egy előzően sportos adásban, hogy nem a magnéziumot kéne tolni. Az a minimális mennyiség, ami elfogy, az szerintem bejut bőrön keresztül. Ha valakinek nem működik, akkor van más módszere.
Oké. Akkor ugorjunk vissza egy kicsit a masszázs témakörére. Ugye vannak különféle kiegészítők, amiket otthonra is meg lehet vásárolni, ilyen eszközöket, akár a masszázspisztoly, akár vannak ezek a fasciakések, ezeket mennyire javaslod egyébként otthoni felhasználásra, illetve te magad is használod ezeket a praxisodban?
Használom, és akkor visszatérve a legelső kérdés, hogy mitől sportmasszőr a sportmasszőr, svédmasszőr ilyeneket nem használ, vagy én még nem találkoztam olyannal, aki használna. Általában, hogy egy gyógytornászoknál van az, hogy valaki kifejezetten köpölyözésre megy, kifejezetten flossingolni megy, kifejezetten tépelni megy. Ez nálam így külön nem kell kiválasztani, itt egy vagy másfél órás kezelésre jön valaki, és ezek mind benne vannak az árban. Szóval szakmailag nem kell eldöntenie senkinek, hogy ez kell vagy nem kell, majd én csinálom, ezt szoktam mondani. A masszázspisztoly konkrétan nem mind masszőr vettem, hanem mind sportoló saját magamnak, csak bejött a szakmámhoz. Erre a pisztolyra konkrétan már volt vagy 10 ajánlat, nagyon sokan akarják megvenni, és igazából nem is kell nagyon népszerűsíteni, mert nagyon sokan vettek már, nagyon sok sportolónak van. Előkerül, akkor mindig megemlítik, hogy jaj, már nézegettem, úton van, már rendeltem, nekünk is van. Úgyhogy különösebben nem kell pusolni ezt a témát. Uh-huh. Szeretik, imádják, szerintem egy nagyon jó kis kütyű. Ez most konkrétan a sajátom, amit beszoktam vinni dolgozni, de most én is készülök venni egyet itthonra is, mert néha ott hagyom, és nekem nincs.
Mire jó ez? Mire jó ez a kütyű? Hogyan tud segíteni?
Hát lényegében egy vibráló eszköz, és a vibrációról ugye tudjuk, hogy lazító hatása van. Egy tök egyszerű példa, bekötöd a cipődet, elmész futni, és a végére úgy, hogy nem kötötted ki, ugye kilazul. Maga a vibráció, az a sok pici mozgás, ami talajfogáskor kap, az kilazítja. Az izomrostok, kollagénrostok, akár fasciát, akár izmot nézünk, azok is így össze vannak gabajodva, mint a hajszálak, de lényegében ezt a csomót, vagy ezt a gubancot tudja kiszedni. Egy masszőr kezét nem helyettesíti, mert ezen keresztül nem érzi az ember, hol van csomó. Azt érzi, hogy fáj vagy nem fáj, de konkrétan, hogy milyen csomóról beszélünk, azt nem érzi, de ha a masszázs során kézzel megtapasztalta, hogy hol van, akkor kifejezetten az adott területre egy tök jó kis kütyű. Úgyhogy ezt javaslom, de mondom, már majdnem mindenkinek van.
És egyébként a hengert tudja helyettesíteni? Tehát mondjuk, hogyha volt egy zúzós edzésed, és eléggé megterhelted magad, akkor mondjuk nem hengerezel, hanem előveszed a pisztolyt, és akkor lepisztolyozod.
A semminél jobb, szerintem a henger hatásosabb egyébként, mert az embernek van egy önvédő funkciója, szóval magát nem tudja megkínozni az ember. Szóval ha nagyon fáj egy pont, és ezzel rámegy, akkor vissza fogja venni vagy az erősséget, vagy abba hagyja az egészet. A henger egy picit kegyetlenebb, ott mivel a testsúlyunk rajta van, ami a gravitációval együtt egy kegyetlen dolog, talán egy fokkal hatásosabban meg tudjuk magunkat masszírozni, és nehezebb megúszni a hengert, illetve hengerből is vehető már ugye vibrációs. Személy szerint nem próbáltam. Szerintem ha valaki jól tud hengerezni, akkor a sima henger is jó, ha valaki nem tud, akkor pedig ne a vibrációssal próbálkozzon. Úgyhogy meg ugye a masszást tartom az első helyen, a hengert a másodikon, de kiegészítésnek tök jó. Nekem személy szerint például akkor jött jól, amikor Ultra Balatonon több szakaszt fut az ember, beül a kocsiba, kihűl, és fel kéne pörögni egy picit a második szakasz előtt, vagy a harmadik, vagy a negyedik szakasz előtt, akkor ahelyett, hogy neki állna rohangálni, már a kocsiban el lehet kezdeni egy picit pisztolyozni.
De ennek vannak ugye különböző feje is, tehát hogy nem csak ezzel a kerek fejjel van, hanem egy egész készlet van, amit különböző területeken lehet használni, meg különböző hatásai vannak ennek, erről egy pár szóban
mesélünk. Hát ez most konkrétan csak 4 fej, de drágább készülékek, ez sokkal több fel, azt hiszem 15 vagy 20 különböző fej van jelenleg a piacon, mondjuk abból a fele szerintem felesleges, de jól néznek ki. Hát alapból ugye ez a gömbfej, ez a legnagyobb felületre jó, farizomra, combra tökéletes, illetve ez bárhogy tartja az ember, ez mindig gömbformájú lesz, úgyhogy ezzel nehéz kárt okozni. A lapossal már egy picit könnyebb, illetve a beesési szögén lehet játszani, és akkor kicsit jobban fáj, picit kegyetlenebb, sípcsont mellett például nagyon jól tud lenni, meg talpon szerintem, a két legjobb. Ugye a villával gerinc mellett megyünk, az teljesen egyértelmű szerintem, hogy gerince csigolyára nem megyünk rá, máshol én ezt nem használom. A kis pontot meg az igazi szadistáknak javaslom, mondjuk, hogy a talpon talál egy pontot, akkor tök jól tud jönni, de igazából a kis fejjel sem állunk meg egy kifejezett ponton, úgyhogy ezt is húzgálni kell. Ez se az, hogy beledöfjük a bőrbe, és akkor hagy szóljon, hanem ezzel is ugyanúgy úgymond vándorolni kell az izmon, mint az összes többivel. És nagyon sokféle fej van, én bőven el vagyok, mint masszőr ezzel a néggyel, de ha valaki megteheti, és egy komolyabb gépet vesz, akkor tud még válogatni.
Milyen árkategóriában vannak ezek a gépek amúgy?
Hát ilyen 15 és 100 ezer forint között találtam már mindent. Az árat nagyon sok minden fel tudja nyomni, hány fej van hozzá, kap-e hozzá tokot, vagy táskát, mennyit bír az aksia, milyen erős a gép, de szerintem ezek a 30-40 programos gépek már feleslegesek. Illetve, hogy van-e rá garancia, nyilván az AliExpress-es az olcsóbb, arra nincs semmi, de mondjuk egy MoveTech-es gépre azt hiszem garancia is van, úgyhogy ez például egy 20 ezer forintos gép, egy picivel el lehet menni drágább felé, ilyen 30-40 ezer forintért már komoly gépeket lehet kapni, a 60 ezer forint fölötti gépeket teljesen feleslegesnek tartom.
Közben jött egy kérdés, hogy az elektromos izomstimulációt javaslod-e?
Abszolút. Én magamon használom itthon, mint sportoló. Masszörként is jó lenne, de nem látom értelmét, hogy valaki odajön, felteszem az EMS vagy a TEMS gépet, ugye ez az elektromos izom és idegstimuláció, és akkor leülök és beszélgetünk negyed órát, ezért nem kérek el pénzt. Úgyhogy mint masszőr nem használom, itthon van. Amióta a Teleshop felvette ezt az ügyünk le a kanapére, és kockahasunk lesz, azóta egy picit negatív irányba ment, de egyébként ezekről jó tudni, hogy ezek orvosi kütyük, úgyhogy abszolút azért találták ki, hogy használjuk őket. Kockahasat nem fog csinálni, de a passzív pihenés már nem menő, szóval olyan, hogy leülök és nem mozgok, az nem oké. Viszont jó lehetnek olyan körülmények, ami miatt az ember nem tud mozogni, viszont ingert megkapnia kell az izomnak, valaki kap mondjuk egy fekvő gipszet, ugye ha valaki 2-3 hónapig nem mozog, akkor az izmok elkezdenek sorvadni. Ahhoz, hogy az izommal történjen valami, kapjon egy impulzust, összehúzódjon, elernyedjen, arra teljesen jó. Illetve a szadistábbaknak szoktam javasolni, hogy lehet úgy is edzeni, hogy fönt vannak ezek a tappancsok. Szóval valakinek mondjuk már nagyon jól megy a googolás, meg tud csinálni 150-et súlymellénnyel, akkor lehet úgy is googolni, hogy ezek fönt vannak a lábon. Vagy triatlonosoknál szoktam látni, hogy úgy tekernek görgön, hogy fönt van a lábokon, és akkor van egy extra összehúzódás az izomnak, még az mellett, hogy feszül. Állok, vagy amatőr sportolóknál szerintem nem oszt, nem szoroz, ott a rendszeresség meg az edzés fontosabb, de komolyabb szinten ki tudnak jönni különbségek, ha valaki használja, úgyhogy én használom, szerintem érdemes, a Teleshopnak nem kell hinni, de mint masször nem tudom használni.
Viszont említetted itt a flossingot, a kineziótépet, meg a köpölyözést. Egy pár szóban akkor beszéljünk erről is, még van egy 15 percünk így az adás végéig.
Jó, illetve a fasciakést is.
Meg azt is említettem.
Általában szoktak tőle félni az emberek.
Ez olyan, mint egy boxer, mint ami a kidobókon szokott lenni.
Igen, egyébként teljesen feleslegesek rajta a pöttyök, mert használhatatlan, mert így az én kezemnek is fáj egyébként. Röviden, tömören, hogy mindenki megértse, ezek a fasciakések úgy működnek, mint a fésű a hajban, szóval az izompójánk kollagénrostokba lépül fel főleg, és amikor ezek a rostok összeakadnak, akkor lényegében ki lehet vele fésülni. A letapadásokat fel lehet szedni, a lappangó vagy folyadékokat a szövetekből el lehet jó irányba tologatni, úgyhogy regenerálódások tök jó. Ritkán látok olyat, hogy valaki otthon nekiáll, ez tényleg olyan cucc, nem úgy, mint a masszázspisztoly, amit csak szakemberek használnak. Elrontani egyébként nem lehet, hogy nagy kárt nem lehet vele okozni, de nem nagyon szokták otthon használni.
Nem is túl bizalomgerjesztő, hogy bevajazod az izmodat, mint a kenyeret vajja.
Ezt egyébként vívőanyag nélkül szoktuk használni, szóval a krémen olyan szinten elcsúszik, hogy a bőrre semmilyen hatása nincs. Egy 10-15 végighúzás után, ha a bőr nem pirosodik, akkor valamit rosszul csinálunk. Ez komoly véraláfortást tud okozni. De egyébként mondom, ha valami össze van akadva a lábba, le van tapadva, sarokrészen a hillesznél nagyon, vagy lapockánál tök jól tud lenni, akkor szoktuk használni. Félni nem kell tőle egyébként, annyira nem fáj, inkább egy fésű, mint egy kés.
Na akkor ezt nem veszek otthonra, majd egy masszázspisztolyra elgondolkozom.
Jó, hát ugye köpöly, és mondom, ezekre nem kell eldönteni, hogy most valaki használja, vagy nem használja, majd én azt kezelés során szoktam mondani, hogy mikor használjuk. Köpölyből ugye van üveg, műanyag vagy szilikon. A köpölyözés is általában letapadásra tök jó, vagy ha valami kompresszió alatt van, szóval egy ideg izmok közé beszorul, akkor tök jó köpölyözni, vagy valakinek a mozgástartománya nem engedi például a kezét, hogy hátra tegye. Mondjuk valakinek kiugrott a válla, felkötik 3 hétig, és gyógytorna nélkül visszatér az életbe, akkor a mozgáspálya tök jó visszahozható köpöllyel. Ha valaki nem tud mozogni, vagy éppen olyan vendégem van, akit nem akarok felállítani és nekiállni tornáztatni, akkor pedig a szilikon köpöly tök jól felfeszi a bőrnek a formáját, és krémmel együtt lehet csúsztatni lényegében a bőrön. Ez is véralánfutást okoz, de nem hagy pöttyöket, mert nem marad egy pontban sokáig. Talán egy fokkal humánusabb, mint a másik köpöly. Letapadásokat szed fel lényegében, és az elakadt mozgáspályákat lehet vele kihúzni, de azért is csinálom úgy, hogy majd én eldöntöm, hogy ezeket ne kelljen megjegyeznie senkinek. A flossing is lényegében arra jó, mint a köpöly, most szakmailag nem mennék bele, hogy miben más. A köpöly, mivel van egy kör alakja, ezért végtagon nehezen marad fent, még combon szó-szó el lehet használni, de mondjuk egy sípcsonton, egy talpon, vagy egy alkaron nem fog megmaradni. Ezzel viszont nem tudom valakinek a mellkasát körbe tekerni, úgyhogy ugyanarra a problémára használom a flossingot, mint a köpölyt. A köpölyt combon és hátal jó, a flossing pedig végtagogon, de ugyanúgy szöveteket mozgat, elakadt mozgáspályákat lehet visszahozni vele, illetve letapadásokat felszedi. Ugyanúgy vérbőséget okoz, a vérbőséget meg szeretjük, mert utána a merugélek sokkal jobban szívódnak be, ahogy mondtam is.
De ezt így körbe kell tekerni a kezedben, ugye?
Igen, ezt bandás. Nagyon erősen körbe kell tekerni, és nagyjából 2 percig van fönt a sportolónkon, mert utána annyira elszorítja az ereket, és el kell zsibbadni, hogy az már nem egészséges. De egy 2 percig elég erősen, attól függ, hogy milyen erősségű, ez most egy közepes erősségű flossing, de attól függ, hogy mennyire erősen tekerjük fel, lényegében szorítókötésnek is nevezhetném, és úgy kell mozgásokat kivitelezni, hogy ez fent van.
Oké, és akkor most így egy ilyen utolsó témába kezdjünk bele, így 10 perccel az adás vége előtt. Közben, hogyha van kérdés, akkor nyugodtan írjátok le. Tehát aki nem tud eljutni hozzád, és ugye az elmúlt 1 órában láttuk, hogy mi mindenhez értesz, vagy, és mondtad is, hogy tele vagy, tehát azért olyan könnyen nem lehet hozzád bejutni, vagy aki nem budapesti, ő neki mit tudsz tanácsolni, hogy milyen masszört, vagy mit keressen egy masszörben?
Ahogy mondtam is, ugye a sportmasszázs az a masszörtől lesz sportmasszázs, és nem a technikától. 1-2 komolyabb fogást leszámítva, meg hogy erősebben csináljuk, igazából nem több, mint egy svéd masszázs. Inkább azt mondom, hogy hiteles masszört érdemes keresni. Sportágra keresni nagyon nehéz, hogy most olyan masszört keresik, aki fut. Általában egy sportmasször, ha jó, akkor több sportákhoz ért. Vannak sportág specifikus sérülések, azokat jó, ha tudja. Illetve a sportmasször, ha sportol is, vagy van sportmódja, akkor beszéli a nyelvét. Ha svéd masszörhöz elmegyünk, hogy egy fartlek edzéstől begörcsölt a hamstringem, akkor a svéd masször ebből nem sok mindent fog érteni. Egy sportmasször egyből levágja, jó, azért fáj, mert gyorsan futottál, mert sokat futottál, mert terepen futottál, stb. És máshogy fog hozzáállni a problémához. Úgyhogy olyan masszört érdemes keresni ajánlás útján, és itt a weboldalak, meg a hirdetések egy picit elvesznek, akit javasolnak, és akit ismerünk, hogy sportolt, vagy aktívan sportol. Nekem is van olyan tapasztalatom, hogy említettem egy masszőrnek, hogy fáj a nyakam, mert a spártán részen homokzsákokat cipeltem, visszakérdezett, hogy miért csináltam ekkora hülyeséget. És ezzel nem vagyunk előrébb.
Ezt tetted ott a bizalmat.
Igen, ezzel nem vagyunk előrébb. ha nem is tudja konkrétan, mi ez a spártán rész, de maga a sportoló habitust, felfogást, a versenyhével járó sérüléseket ismerje. Úgyhogy így a svéd masször, mondom, oda aludni megyünk, gyógymasszörhöz, ha valaki nem csinál hülyeséget, vagy nem beteg, akkor nem jut el. A tájmasszázs is egy jó dolog, de ott az már egy teljesen más kategória, szóval az ha jó a tájmasszőr, akkor nem magyar. És nem beszéli a nyelvet. Innentől kezdve egy táj kislánynak elmagyarázni, hogy nekem a vádlin begörcsölt, elég nehéz.
Ja.
Úgyhogy el lehet menni, meg nem bűn sportmasször mellett svédmasszörhöz járni, de konkrétan a sporttal járó sérülést sportmasször fogja tudni kiszedni.
És a masször, a sportmasször az ropogtat is? Tehát, hogy valami kis csontkovácsolást is bevállal?
Nem. Az már egy fokkal veszélyesebb, illetve nem is szokták szeretni egyébként. Nekem is van több olyan vendégem, aki az első alkalommal már megemlíti, hogy ha ropogtatok, akkor őt ne. Ettől még jobban félnek az emberek, mint a sportmasszörtől. Szerintem egy király dolog, én is járok csontkovácshoz, úgyhogy abszolút javaslom, viszont ott még jobban meg kell válogatni. Ha a sportmasször össz, akkor maximum bukott az illető pár ezer forintot, és nem megy hozzá vissza. A csontkovács azért tud kárt tenni, ha rossz, és szerintem egy ember egy szakmához tud jól érteni. Van olyan sportmasször, aki ropogtat, és ha helyén kezeli mondjuk csuklót, térdet, könyököt kiropogtat, azzal nagy baj nincs, de a gerinchez, nyakhoz csontkovács nyúljon hozzá szerintem. Sportmasször ne ropogtasson.
Tehát akkor azt mondod, hogy nincsen átmenet, és a csontkovácsolás az meg mondjuk az nem a masszázs, tehát egy csontkovács az meg nem masszíroz?
Általában nem szokták vállalni a csontkovács, aki az én személy szerint járok, ő nem szeret, megvan a gyógymasszőri végzettsége, de nem szereti, jobban hisz a csontkovácsolásban. Ha egy masször utólag kitalulja a csontkovácsolást, az annyira szerintem nem járható. Ha egy csontkovács mellé kitanulja a gyógymasszást, mert 10 év alatt megunta a ropogtatást, az oké. De szerintem annyira nincs átmenet. Mondom, bokát, csuklót, könnyököt lehet, de a gerinchez képzett csontkovács nyúljon hozzá.
Oké, és akkor itt az adás lezárásaként foglald össze nekem kérlek pár mondatban tényleg az egész adást, hogyha lehet, illetve inkább azt a részét, hogy a sportmasszást azt mikor és kinek javaslod.
Jó, először is a sportmasszástól nem kell félni, érdemes úgy beidőzíteni, ha valaki első alkalomra készül, egy picit fájni fog, picit izomlázzal jár, úgyhogy olyan időszakra tegye, ami után nem következik megterhelés, és nem bűn más masszörhöz járni, de a sportsérülés a sportmasszörnek való. Nagyon sokat kommunikáljon, azt javaslom, általában a masszörök, legalábbis a komolyabbak, töltetnek ki egy egészségügyi nyilatkozatot, rákérdeznek mindenféle sérülésre. Ugye a masszázs nem jár állapotfelméréssel, úgyhogy csak arra tudjunk hagyatkozni, amit az illető elmond. Volt vendégem, aki a 35. alkalom után vallotta be, hogy van pacemakere, ugye ezt nem tudom kívülről észrevenni, úgyhogy ezt érdemes elmondani, és bármilyen sérülést el lehet mondani. Gondolok itt olyanra, hogy valakinek fájt a bokája, 3 alkalom után sem volt el, és kiderült, hogy gluténérzékeny, ami ugye azzal jár, hogy begyulladnak az ízületei, és kiderült, hogy szidva voltam, hogy nem tudom elmulasztani a fájdalmat, és kiderült, hogy a táplálkozás, ami okozza, úgyhogy azt javaslom, hogy tényleg mindent mondjon el a masszörnek, mert máshogy nem fog rájönni a problémára. És a kütyüktől se kell félni, a masször el fogja mondani, hogy a köpöly pöttyüket hagy, a masszás biztos rezegni fog, picit hangos, úgyhogy ezeket általában el szokták mondani, de nem érdemes tőlük félni. Hagyni kell a masszört, hogy hagyd dolgozzon. A krémeket meg be kell masszírozni, nem testápoló, nem naptej, hanem azokat tényleg izomszintig le kell juttatni. Amikor jól ki van pörösödve az ember, mondjuk egy hengerezés után, akkor hatásosabb. Beszívódik a bőrön keresztül, nem annyi, mintha mondjuk pezsgőtabiba innánk, de ha belefér a felkészülésébe, vagy múlik a dobogó ezen, akkor lehet csinálni ezeket a dolgokat.
Jó van, köszönjük szépen akkor a ma esti megtisztelő figyelmet. Dávidnak is a hasznos gondolatokat, reméljük, hogy akik végigkövették ezt az élő adást, ők is hasznosnak találták. Aki nem tudta ezt megnézni, az vissza fogja tudni majd nézni. A Spotify-on is fönt lesz, tehát podcast formájában is vissza lehet hallgatni, mondjuk egy hosszú futás alatt. És ugye ne felejtsétek el, hogy a Meru a partnerünk, úgyhogy ha fölmentek a sportmasszázs oldalra, nsport.hu/sportmasszázsot tudtok igényelni egy 7%-os kupont, és hogyha a sportolónk vagy, akkor pedig 12% kedvezmény jár a Meru készletre a Meru webshopjában. És egy szolgálati közlemény még, hogy lesz az Empléni edzőtáborunk, ahol Dávid is ott lesz, ott tovább lehet őt faggatni személyesen is, meg masszírozni is fog, úgyhogy az Empléni terepfutó edzőtáborunknak a részleteit pedig megtaláljátok az nsport.hu/edzőtáborok aldoménen. Jó, úgyhogy ez volt mára az N-sport élő. Jövő héten is jövünk, akkor Ancsúr lesz itt velünk, illetve Nándi, és beszélünk egy kicsit erről az őrültségről, erről a montenegrói extrém triatlonról, amit megcsinált az Ancsúr, az egy érdekes beszélgetés lesz. Minden héten nem lesz egyébként most N-sport élő, csak ez most ez így jött ki, egy hónapban egy vagy két adást tudunk csinálni így, hogy nincsen pandémia, mert azt mondtátok, hogy szeretitek, úgyhogy szeretnénk ezzel is nektek hasznos szakmai információkat átadni. Úgyhogy akkor köszönöm szépen ma estére a figyelmet Dávid nevében is, meg a kollégáim nevében is. Ez volt az N-sport élő. Sziasztok!
Köszi, sziasztok!